Jó estét kívánok! Egyes források szerint már legalább 13 halálos áldozata van a mai kijevi összecsapásoknak. Ez volt az ukrajnai tüntetés sorozat eddigi legvéresebb napja. Estére lángba és füstbe borult a függetlenség tere azután, hogy a rohamosztagok megkezdték a kormány ellen demonstrálók kiszorítását a területről. A tüntetők felgyújtottak két páncélozott szállítóharcjárművet és egy vízágyút a Majdanon. Folyamatosan hallatszanak a rendőrségi tömegoszlató hang és fénygránátok robbanásai. Eközben leállították az ellenzéki 5-ös tévécsatorna sugárzását a fővárosban, amely folyamatosan közvetített az összecsapások helyszíneiről. Az újabb összecsapások azután robbantak ki az ukrán fővárosban, hogy a főtéren tüntetők néhány ezres csoportja még délelőtt elindult a parlamenthez kifejezni támogatását a 2004-es alkotmány visszaállítása mellett. És most kapcsoljuk Kovács Andreát, az MTI kijevi tudósítóját. Szervusz, lehet-e pontosan tudni, hogy hány áldozata van a tüntetők és a rendőrök mai összecsapásainak?
A halálos áldozatok számára továbbra is a hír jelent meg, hogy 13, eddig a halálos áldozatok száma összesen. A sérültekről ugyanakkor eltérő jelentések jelennek meg. A hivatalos verzió szerint is több mint 200-an sérültek meg, természetesen az ellenzéket a jóval több sérültről számol be.
Andrea, mi várható még az éjszaka?
Nehéz megjósolni egyelőre. Nem olyan régen lekapcsolták a téren a közvilágítást, és a belvárosba vezető utakat is lezárták. A Janukovics elnök helyidő szerint éjjel 11 órára az elnöki hivatalba kérte a három ellenzéki erővezetőjét. Az ígéretet szerint a megbeszélés után pedig a ukrán néphez kíván szólni, azt még, hogy milyen formában tette, azt egyelőre nem tudjuk. Érdekes jelentések látnak napvilágot a téren zajló eseményekről, amelyek a legkisebb jelentések szerint gyakorlatilag már az egész függetlenség tere ránk borult, és a rohamrendőrök észak felől és az európai tér irányából részlegesen kiszorították a tüntetőket a függetlenség teréről. Ugyanezen a téren, tehát az európai téren a szemtanúk azt mesélték el, hogy láttak olyan belügyi egységeket, amelyek gépfegyvereket és maszkokat viselnek, a mikrobuszokban ülnek, és az egyenruhájukon nincsen semmiféle jelzés. Egyelőre ezek az alakulatok nem kapcsolódtak be a főtér sűrítésébe, úgy tűnik, hogy parancsra várnak.
Kovács Andrea, Kijevből köszönjük! Csak az innovatív politika vezethet ki a mai válságból, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a General Electric új budapesti globális üzleti szolgáltató központjának megnyitóján. A kormányfő fantasztikus sikertörténetnek nevezte az együttműködést az amerikai céggel. Orbán Viktor azt is mondta, most eljutottunk oda, hogy az utolsó negyedéves magyar gazdasági adatok szerint a közép-kelet-európai régióban a magyar gazdaság növekszik a legjobban, és ez olyan eredmény, amire nagyon kevesen számítottak.
A magyar gazdaság makró szinten is stabilan áll a lábán. Most egy vállalati sikert ünneplünk, de azért említsük meg azt is, hogy az a közeg, amiben ez a vállalat dolgozik, az egy javuló közeg. Egy nagyon nehéz európai válság időszakában egy egyre biztatóbb és javulóbb közeg.
A magyar export eléri a GDP 95%-át, ezzel Közép-Kelet-Európában az első helyen áll az ország a szlovákokkal együtt, az Európai Unióban pedig a negyedik-ötödik helyet foglalja el, mondta a gazdaság stratégiáért felelős államtitkár. Cséfalvai Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy az Exim Bank exportélénkítési hitelprogramja új növekedést ösztönző motor a magyar gazdaságnak. A pénzintézet jelenleg 750 millió eurós keretből gazdálkodik, és ez folyamatosan nő, tette hozzá. Gyanúsítottként hallgatta ki Simon Gábor volt szocialista országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség. Adócsalással és magánokirathamisítással gyanúsítják. A volt szocialista politikus tagadta a bűncselekmények elkövetését, a gyanúsítással szemben panasszal élt és szabadlábon védekezik. Simon Gábornak egy bécsi számlán közel 4,5 milliárd forintja van, amit nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozataiban és adóbevallásaiban sem. Mesterházi Attila volt elnök helyettese február elején lemondott minden tisztségéről az MSZP-ben, kilépett a pártból, visszalépett a képviselőjelöltségtől, majd lemondott parlamenti képviselői mandátumáról is. Továbbra sem került elő egyetlen olyan anyag sem, amit az 1997-es több 10 milliós szerződés keretében készíthetett a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó tanácsadó cég a Paksi erőműnek. Gyurcsány Ferenc szerint ez nem az ő problémája, hanem Paksé, ott kellene keresni a dokumentumokat. 2 éve Gyurcsány Ferenc szakdolgozata tűnt el. Akkor egy interjúban arról beszélt, hogy az egyetemen kellett volna jobban őrizni.
Homályosan.
Gyurcsány Ferenc hétfőn reggel az ATV-ben még azt mondta, csak homályosan emlékszik a több 10 millió forintos paksi megbízásra. Délután viszont egy keszthelyi rendezvényen már több részletet is elárult a 17 évvel ezelőtti szerződésről.
Szerintem tisztességes munkát jó áron, a megbízó által folyamatosan igazolt teljesítésre elvégeztünk.
Azt mondta, például tanulmányokat, közvéleménykutatásokat készítettek, és emlékezete szerint tájékoztató sajtókampányt is szerveztek. A Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég 1997-ben és 98-ban 10 hónapon át dolgozott az erőműnek. A munkáért akkor havi 8, mai áron számolva havi 18 millió forintot kaptak. A szerződést az erőmű részéről egy későbbi MSZP-s parlamenti képviselő írta alá. 1999-ben az erőmű felügyelőbizottsága több kifogást is megfogalmazott a szerződéssel kapcsolatban, erről szombaton egy dokumentumot is bemutatott a Magyar Nemzet. Ebben például a magas árat és a konkrét feladatok hiányát is kifogásolták. Az elmúlt 2 hétben többször kértük a Gyurcsány Ferenc féle céget, amelynek a vezérigazgatója volt miniszterelnök felesége, hogy mutassanak olyan anyagokat, amelyeket a több 10 milliós paksi szerződés keretében készíthettek, de ilyeneket egyelőre nem küldött.
Életem ugdálhatnak ám, minden nap 3-szor.
Hétfőn Gyurcsány Ferenc kijelentette, soha nem jutna eszébe, hogy bármilyen tanácsadói anyagot kiadjon. Szerinte ez szembe menne a szakma szabályaival. Azt is mondta, nem a marketing cégnél, hanem inkább Pakson kellene keresni az anyagokat. Úgy fogalmazott, ez Paks problémája.
De ez valami problémánk. Hát ez Paks problémája.
Nekem ezzel igazán feladatom nincsen.
Ezt 2012. áprilisában mondta Gyurcsány Ferenc az Origo riporterének. Akkor a szakdolgozata tűnt el, és nem csak a saját példánya, hanem az egyetemé is. Gyurcsány Ferenc az interjúban arra utalt, hogy ott kellett volna jobban őrizni. Vagyis ez az egyetem problémája.
Ugye világos, hogy a felelős őrzés az nem az én dolgom.
Gyurcsány Ferenc hétfőn arról is beszélt, rengeteg anyaga gyűlt össze a tanácsadó cégnek az elmúlt években, ezért is nehéz lenne megtalálni a Paksi erőműnek készített dokumentumokat.
Egyébként, ami anyag az Altusznál éppen a tanácsadó munka miatt földgyűlám lett, az olyan tömegű, hogy ma is külső irattározó cégnél tároljuk a gondolom sok száz folyóméter hosszú anyagot.
2 éve az eltűnt diplomájával kapcsolatban a sok költözést és a dobozokat említette.
Ami a könyvtárszobában van, meg még egy pár dobozban, azért azt megnézem. Hát azt remélem, hogy az a 2 nap, 2-3 óra elegendő lesz ahhoz, hogy a nyomára bukkanjunk. Dacára annak, hogy tényleg mozgalmas volt az elmúlt jó néhány éve.
Gyurcsány Ferenc végül nem találta meg a szakdolgozatát, és az egyetemi példány sem került elő. Pakson is keresik a több 10 milliós szerződés keretében készült anyagokat, de egyelőre semmit nem találtak az erőműben. A demokratikus koalíció közleménye szerint sem törvénytelen, sem erkölcstelen dolog nem történt Gyurcsány Ferenc cége és a Paksi atomerőmű együttműködése során. A párt szerint a valódi kérdés az, miért tűntek el a szerződéssel kapcsolatos fontos dokumentumok az atomerőműből. Szerintük ez nem a véletlen műve. A híradó is azt kérdezte volna Gyurcsány Ferenctől kiskörösi látogatásakor, hogy nem tartja-e különösnek, hogy 2 éven belül 2 ilyen jelentős ügyben hiányoznak az általa, vagy a hozzá köthető cég által készített dokumentumok. Gyurcsány Ferenc azonban nem nyilatkozik a híradónak.
Várhatóan csatlakozik a baloldali összefogáshoz Bokros Lajos korábbi pénzügyminiszter pártja. Az MSZP és a DK egyelőre nem kommentálta az erről szóló híreket, 2 szövetségesük, Bajnai Gordon és Fodor Gábor mozgalma viszont támogatja az együttműködés kiszélesítését. A Fidesz szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a baloldali pártoknak eszük ágában sincs megújulni.
Kevés dologban értünk egyet azokkal, akikkel ma egy színpadon állunk. Bokros Lajos október 23-án a közös baloldali rendezvényen azt mondta, kevés dologban ért egyet a baloldali pártokkal, és még januárban is élesen bírálta Gyurcsány Ferencet.
A Gyurcsány kormány tevékenysége nagyon nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 2008-ban Magyarország ismét az államcsőd szélére került.
Ennek ellenére szerdán Bokros Lajos megállapodást írhat alá a baloldali pártszövetséggel, erről a Népszava írt először. Kérdeztük a leendő szövetségeseit Bokros Lajosról. A Demokratikus Koalíció nem ad interjút a Híradónak. Az MSZP írásban azt ígérte, szerdán árul el részleteket a megállapodásról. Bajnai Gordon pártja azt írta, örülnek, hogy szélesedik az összefogás. Fodor Gábor szintén örömmel fogadta a volt pénzügyminiszter csatlakozását.
Annál gazdagabbak vagyunk, minél többen vesznek ebben részt, és szerintem Bokros Lajos biztos, hogy hasznára lesz az együttműködésnek, az ellenzéki együttműködésnek.
Ső intézkedés az...
Bokros Lajost a róla elnevezett csomagról ismerik a legtöbben. 1995-ben a Horth kormány pénzügyminisztereként megszorító csomagot állított össze.
Tandíjat vezetünk be a felsőoktatási intézményeknél.
A csomag részeként tandíjat vezettek be a felsőoktatásban, drasztikusan leértékelték a forintot, szigorították a családi pótlék rendszerét, vámpótlékot vezettek be és növelték a fogyasztási adókat. A nemzetközi pénzügyi szervezetek és a befektetők üdvözölték az intézkedéseket, Magyarországon viszont tüntetésekkel tiltakoztak a megszorítások ellen. Bokros Lajos a rendszerváltás óta eltelt időszak legnépszerűtlenebb politikusa lett, a Medián adatai szerint. Bokros Lajos később a horvát államnak is adott tanácsokat, de rövid időn belül megszakították vele a kapcsolatot, mert tömegtüntetések törtek ki Zágrában, amikor nyilvánosságra kerültek a javaslatai. Az egyik szakszervezeti vezető úgy nyilatkozott 2002. május 1-én, hogy Bokros Lajosnak sikerült 2 hét alatt összekovácsolni a horvát szakszervezeteket és kiváltani az emberek közfelháborodását.
Összenő, ami összetartozik, ezek azok az urak, akik a magyar politika, a magyar baloldal halhatatlanjai közé tartoznak.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a baloldali pártoknak eszük ágában sincs megújulni.
Ezek szerint mindegy, hogy Bokros Lajoshoz is a kizárólag a megszorítást és az ország gazdasági romba döntését tudja kötni a magyar közélet. Igyekeznek neki is egy újabb lehetőséget adni 2014 után.
Bokros Lajos pártja a Modern Magyarország mozgalom politikai programjának bemutatásakor azt mondta egy interjúban, hogy a rezsicsökkentés az egyik legkárosabb, leginkább populista, az országot hosszú távon is rendkívül negatívan érintő lépés minden formájában. Egy novemberi konferencián pedig arra utalt, hogy az ország versenyképessége érdekében szükség lenne lefaragni a kiadásokon.
Végül az időjárásról. Éjszaka délnyugat felől átmenetileg megvastagszik a felhőzet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul. Holnap a köd feloszlása után egyre több helyen ered el az eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán az északnyugati északi tájakon 8-12, másutt 13-18 fok között várható. Köszönöm figyelmüket, Híradó legközelebb holnap reggel 6 órakor lesz. Jó hét!